Kedves hallgatóinkat, a tizedik előadáson, amelynek a témája Jeremiás próféta könyve, egyáltalán a próféta működése. Két héttel ezelőtt Jónás prófétáról beszéltem, és a táblán jeleztem, hogy Jónás próféta még az asszír fogság előtt élt, amikor az északi országrészt bevették az asszírok, ez 722-ben volt időszámításunk előtt. Ezzel az Észak-Izrael elesett lakosait fogságba vitték, ezt nevezzük az asszír fogságnak, amely először zúdult Palesztinára és Izrael népére. Az asszír fogság után nem sokkal tartotta magát már Júda sem, időszámításunk előtt 606-ban esett el a déli országrész, amelyet viszont egy olyan hatalom hódított meg, mely éppen az asszírokat váltotta fel a történelem színpadán, vagyis az új babiloni birodalom, és ettől fogva számoljuk a babiloni fogságot, amely 606-tól 536-ig tartott időszámításunk előtt. És a táblán a piros felirat után sárga színnel jelöltem, hogy Jeremiás próféta mikor élt és működött. Jeremiás a babiloni fogság kezdet előtt 20 évvel lépett fel, időszámításunk előtt 626-ban, átélte az első fogolycsapatok elhurcolását 606-ban, átélte a második ostromot 597-ben, de szemtanúja volt az 586-os végső rombolásnak, amikor az állandóan lázongó és elégedetlenkedő Júda belieket a babilóniaiak úgy büntették meg, hogy földig lerombolták Jeruzsálemet, a templomot, és ezzel a zsidó nép sorsa megpecsételődött, legalábbis azokra az évtizedekre, amikor is a nemzet harmad része elveszett, tehát megöltek minden harmadik embert. A nemzet második harmad részét fogságba hurcolták, és a nemzetnek egyharmada maradhatott otthon, de ez az egyharmad is inkább Egyiptomot választotta, és Jeremiás prófétát is elhurcolták magukkal. Ő is olyan próféta a Bibliában, akinek az életének a végéről nem sokat tudunk. Hogy természetes halállal halt-e meg a 40 évi szolgálata után időskorban, vagy pedig erőszakos halállal halt-e meg, hogy a saját honfitársai elvitték magukkal, és talán végeztek vele, mint akivel soha nem értettek egyet, ezt nem tudjuk, de minden esetre egy tragikus, egy drámai korszakban élt, amikor elveszett már Észak-Izrael, és amikor neki kellett figyelmeztetnie Júdát, hogy térjen meg, változzon meg, és nem változott meg, és átélte mind a három ostromot, és végül eltűnik a szemünk elől úgy, mint a névtelenség homályába veszve egy ember, akire nem hallgatott a népe, és akinek a szavára nem tértek meg. Természetszerűleg kezdem az előadásunkat az első kérdéssel, ennek a drámai, történelmi háttérnek az ismeretében, hogy vajon mit mond a Biblia arról, hogy hogyan juthatott ide a zsidó nép? Hogyan juthatott ebbe a helyzetbe, hogy Istennek meg kellett engedni ezt a fogságot, sőt, ugye Ézsaiás próféta, aki Jeremiás előtt mintegy 150 évvel azelőtt működött, már Isten 150 évvel az események előtt Ézsaiás által kinyilatkoztatta, hogy a fogság elkerülhetetlen. Hogy ez biztos, hogy a zsidó népet fogságba fogják vinni, sőt Ézsaiásnak azt is megmondta az Isten a 45. fejezete szerint, hogy melyik lesz az a perzsa uralkodó, aki majd visszaengedi a fogságból a zsidókat, vagyis Isten ezt előre közölte, hogy a zsidó nép erkölcsi romlottsága valami olyan méreteket öltött, hogy csak egy fogság által tisztítható meg, csak egy drámai történelmi kataklizma által tisztítható meg a nemzet élete. Na de a kérdésünk ez, hogy hogyan juthatott ide a zsidó nép, amelyet Isten azért választott ki, hogy más népek számára példát nyújtson az igazi életre. Hát akkor hogyan süllyedhettek ők oda, hogy nemhogy példát nem nyújtottak, hanem a népek szóbeszédévé lettek a magatartásuk, az életük miatt? Erre a kérdésre a Biblia azt mondja, hogy nem anyagi körülmények miatt, nem külső körülmények miatt volt ez a fogság. Nem azért, mert ez a kis nép, a zsidó nép két nagyhatalom harapófogójában élt, egyrészt tehát Egyiptomnak, másrészt pedig Babilóniának a közén harapófogójában élt. Ezek a nagy birodalmak többször vetették már ki szemüket erre a kis országra, de Isten többször is megoltalmazta ezt az országot Ezékiás, Jósiás király idejében. Tehát nyilvánvaló, hogy nem a külső dolgok miatt jutott ide ez a nép, nem a külpolitikai helyzet miatt jutott ide, hanem egyértelműen a belső bajok, a nemzet életének az erkölcsi bajai miatt. Hogy nem tisztelték azokat a törvényeket, amelyeket Isten Mózes által adott, hogy nem követték Isten parancsolatait, eltértek az Isten útjától, ezért egyenetlenségek jöttek létre a nép között, kialakult a gazdagok és a szegényeknek a rétege, ádász feszültségek ütötték fel a fejüket, a bírói igazságszolgáltatás, az egész jog, ugye mélyen az igazságosság színvonala alatt járt, szóval a nép életét, az erkölcsi bajait vezették ide, hogy Isten ezt a fogságot szinte el kellett, hogy rendelje, meg kellett, hogy engedje a népe életében. Ézsaiás volt tehát az első, aki erről a fogságról beszélt. De az első mozzanat, amit szeretnék felidézni Jeremiás könyvéből, négy ilyen mozzanat lesz a mai előadás során, ez a 28. fejezet, Jeremiás könyve 28. fejezete, hogy Isten milyen parancsot adott Jeremiásnak a szolgálatának egy bizonyos időszakában, hogy hogyan figyelmeztesse az embereket arra, hogy Isten ugyan megengedi a fogságot, de rajtuk múlik, tőlük függ, a néptől függ, hogy ez a fogság milyen lesz. Azt a parancsot adta Isten a prófétának, egy nagyon egyszerű és szemléletes cselekedet volt ez, hogy a próféta vegyen egy fajármot a nyakába, és ezzel a fajárommal járja be Jeruzsálem utcáit, jelenjék meg a király és az előkelő emberek előtt, és hirdesse azt, hogy ha a nép még megváltoztatja a magatartását, még itt, egyre közeledve a fogsághoz is, még megváltoztathatóak lennének a fogság körülményei. Nem lett volna szükségszerű, hogy a zsidó nép ilyen két ember öltőnyi hosszú-hosszú rabigába hajtsa a fejét, hogy 70 éves fogsága legyen. Jeremiás végigment a városon a fajárommal, jelezve azt, hogy ha a nép még az utolsó pillanatokban is változtat az életvitelén, Isten akkor viszonylag enyhévé fogja tenni ezt a fogságot. A király és a polgárok megdöbbentek ezen. Valakik azonban nem döbbentek meg Jeremiás jelképes cselekedetén, a papok és a hamis próféták. Név szerint is említi a Biblia Hanániást, az egyik hamis prófétát. A mai alkalommal szeretnék erről is beszélni, hogy mi a különbség az igaz és a hamis próféták között, mert hiszen Jeremiás könyve erre nagyszerű alkalmat nyújt, hogy erről beszéljünk. Szóval Hanániás, az egyik hamis próféta odament Jeremiáshoz, és arcátlanul megsértette, levette a nyakáról ezt a fajármot, és összetörte. Szeretném talán felidézni ezt a részletet Jeremiás könyve 28. fejezetéből, hogy Hanániás cselekedete mi volt, és erre Isten milyen választ adott. A 28. fejezet 10. versétől olvasom. És vette Hanániás próféta a jármot a Jeremiás próféta nyakáról, és széttörte azt. És szólt Hanániás az egész nép előtt mondván, ezt mondja az Úr, így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát két esztendő idő múlva minden nemzet nyakáról. És elment Jeremiás próféta a maga útjára. És szólt az Úr Jeremiásnak, miután letörte Hanániás próféta a Jeremiás próféta nyakáról a jármot mondván, menj el és beszélj Hanániással, és mondd neki ezeket. Ezeket mondja az Úr, a fajármot eltörted, de csináltál helyébe vasjármokat. Mert ezt mondja a seregek ura Izrael istene, vasjármot vetettem minden nemzetek nyakára, hogy szolgáljanak Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és szolgálnak néki, sőt mezei állatokat is néki adok. Kedves hallgatók, mi történt itt? Isten azt mondta, hogy jó, eltörte ez a hamis próféta a fajármot, hát akkor védj a nyakadba Jeremiás vasjármot, és azzal menj szerte szét a városban, és akkor majd megérti ez a nép, ha nem változott meg, ha nem tért meg, akkor a fajárom helyett egy vasjáromhoz hasonló fogság következik. Szóval megérthetjük ebből a történetből, hogy Isten mindig függőben hagyja a cselekedeteit. Függőben hagyja a jövőbeli működését, mindig függővé teszi az emberek viszonyulásától, az emberek magatartásától. És hogyha az emberek megbánást tanúsítanak, mint ahogy két héttel ezelőtt láttuk a Jónás próféta esetében, akkor Isten elfordította a veszedelmet Ninive felől. De hogyha az emberek nem tanúsítanak megbánást, akkor a fajárom helyett a vasjármot kapják a nyakukba. Isten először Jeremiás próféta által mondta ki a könyve 25. fejezetének tanúsága szerint, hogy ez a fogság 70 éves lesz. Ezt még Ézsaiás nem közölte, ezt először Jeremiás által nyilatkoztatta ki az Úr. Kedves hallgatók, mint említettem, ez a kis történet úgy bepillantást enged az igazi próféták és a hamis próféták megkülönböztetésébe. Jeremiás volt az igazi próféta. Mi az igazi prófétának a küldetése és a magatartása történelmi vészhelyzetekben? Az, ami volt Jeremiásé. Jeremiás komolyan felszólította a népet, hogy változtassák meg a gondolkodásukat, az életvitelüket, és határozott szavakkal elmondta, hogy ha ez nem történik meg, akkor elkerülhetetlen, akkor kikerülhetetlen ez a borzalmas fogság. Az igazi próféták, akik a földön éltek és élnek és tevékenykedtek és tevékenykednek, mindig határozottan megítélik a bűnt. De mindig felszólítják a bűnösöket arra, hogy van lehetőség a bűnnel való szembefordulásra, és meneküljenek a rosszból, meneküljenek a bűnből. Ezzel szemben mit csináltak és mit csinálnak mindig a hamis próféták? Azok azt tették, amit Hanániás, és azt teszik azóta is, hogy az embereket állandóan nyugtatják, és azt mondják nekik, hogy jó ez az élet, amit éltek, ezek miatt a bűnök miatt nem jönnek következmények, csak bizonyos külsőségeknek tegyetek eleget, és akkor teljesítettétek a vallásos kötelmeiteket. Ezt mondták ezek a hamis próféták. És mit mondott Jeremiás akkor, amikor elesett a város? Mikor elesett a város, és áttélte a próféta a három ostromot, és mindenki láthatta, hogy Jeremiásnak lett igaza, akkor sem hittek neki. Jeremiás akkor együtt sírt a nemzetével. Akkor Jeremiás megírta a síralmak könyvét, a Bibliának az egyik legmegrendítőbb iratát. Akkor Jeremiás bemutatta azt, hogy egy igazi próféta mindig együtt érez azokkal is, akik nem hallgattak a szavára. És mit csináltak akkor a hamis próféták? Megint az ellenkezőjét. Akkor a hamis próféták elkezdték vádolni a népet, hogy íme ti miattatok jött ez a veszedelem, ők, akik soha nem figyelmeztették az embertömegeket, mert az embertömegeket mindig figyelmeztetni kell, mert az emberek sajnos sodródnak az árral, a nagy tömegek tekintélyeket, hatalmakat követnek, az embereket mindig figyelmeztetni kell, de ezek soha nem figyelmeztették igazán őket, amikor beleestek a bajba, akkor meg rájuk olvasták a hibáikat és a bűneiket. Kedves hallgatók, ez olyan tökéletesen bemutatja, hogy abban az időben mi volt a különbség a Jeremiás és a Hanániás, az igaz próféta és a hamis próféta között, és azóta is mi a különbség az igaz és a hamis tanítás között. Az igaz próféták mindig feddik az embereket, és megadják nekik a reménységet és a bíztatást, hogy hogyan lehet a rosszból kiemelkedni. A hamis próféták ezzel nem törődnek. A hamis próféták elintézik néhány kenetteljes szóval, jámbor célzással a bajokat, és aztán az embereket megnyugtatják, hogy jó az, ahol vagytok, éljetek ugyanolyan életet, mint amit eddig éltek. És mit csinálnak az igaz próféták akkor, amikor bekövetkezett a baj? Akkor mindig együtt éreznek és együtt szenvednek a népükkel, a közösségükkel. A hamis próféták viszont gyalázatba keverik, bemocskolják és vádolják az embereket és a közösségüket. Kedves hallgatók, ebből az első mozzanatból is kiviláglik előttünk, hogy Jeremiás, aki egy egyszerű ember volt, egy vidéki származású, anatótbeli, falusi származású ember volt, ifjan lépett fel Judában, érzékeny lelkiismeretű ember volt, gondolkodó, vívódó ember volt. Meg fogjuk látni majd a képzőművészeti feldolgozásokban, hogy Michelangelo is, hogy Rembrandt is mennyire egy gondolkodó, küszködő, egy érzékeny lelkületű embernek mutatta be őt. és ennek jegyében szeretnék rámutatni a második jellegzetes történetre, amely Jeremiás könyve 18. fejezetében található. Mit mond el ez a második jellegzetes történet? Jeremiás felvetette a kérdést Istennek, amivel én is kezdtem az előadást, hogy vajon hogy lehet az, hogy Izrael Isten népe, a zsidó népet maga Isten választotta ki. Isten küldött hozzájuk prófétákat, tanítókat. Hogy lehetett, hogy ez a nép ennyire eltorzult? Hogy lehetett, hogy az erkölcsök ennyire mélyen alászállottak? Hogy történhetett ez meg? És a válaszért Isten leküldte a prófétát a fazekas műhelyébe. Jeruzsálemben akkor is, meg azóta is nagyon sok fazekas műhely található, hogy a városban ez a mesterség rendkívül elterjedt, és Jeremiás lement egy fazekas műhelybe. Nagyon egyszerű, amit látott, de azért felolvasnám Jeremiás könyve 18. fejezetéből az első 4 vers szerint. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, és íme ő edényt készített a korongon. És elromlott az edény, melyet ő készített, és amely mint agyag volt a fazekas kezében. De azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. Olyan egyszerű ez a történet, hogyha az ember gyorsan olvassa a Bibliát, átsiklik rajta, pedig ennél a történetnél nagyon alaposan meg kell egy kicsit állnunk. Mi volt Jeremiás kérdése? Miért züllött el így a népe? Miért torzult el így a nép erkölcsi élete? És nagyon sok ember ma is fölveti a kérdést, hogy emberek, egyes emberek, hát miért lesznek szenvedélybetegek? Miért lesznek olyan emberek, hogy eltékozolják az életüket? Miért van olyan sok elveszett ember, olyan sok hiába való gonosz ember élet ezen a földön? Vagy ma is fölvetjük a kérdést, hogy hát ha van Isten, hogyan szemlélheti, hogy emberek ilyen borzalmas lejtőkre jussanak? Vagy közösségek, csoportok, népek, nemzetek ilyen borzalmas helyzetbe süllyedjenek? Nos hát, Jeremiással Isten valami alapvető dolgot akart megértetni. Nézzük csak sorjában, hogy mit. Lement Jeremiás a fazekas műhelyébe, és mit látott ott? Fogta a fazekas az agyagot, rátette a korongjára, hajtotta a korongot, és próbált abból az agyagból egy szép edényt, egy kívánatos szép edényt kiformálni. De ez nem sikerült. Vajon miért nem sikerült? Isten bemutatta Jeremiásnak azt, hogy a fazekas tökéletes, a fazekas érti a mesterségést. Annak minden csínya, bínya kis ujjába van, ő tud uralkodni az agyagon, és nem a fazekason múlik, hogy abból az agyagból rossz edény keletkezett. Vagyis mit akart megértetni Isten Jeremiással? Isten tökéletes. Isten érti a mesterségét. Isten minden emberből jó edényt akar formálni. Ugye a Bibliában az edény az emberi életnek az egyik jelképe. Isten minden embert meg akar jobbítani. Isten minden emberből egy szép életet akar formálni. Isten minden embert szeretne díszhelyre állítani, mint ahogy a kívánatos szép edényeket nem a pincébe teszik, hanem előkelő, díszes helyekre. Isten tehát minden embert szeretne átformálni, megjobbítani, kiemelni az önzéséből és egy önzetlen, szeretetteljes emberré formálni. És nézzük a másik összetevőt is. Az agyag is tökéletes volt, a matéria, az anyag. Mert vette az agyagot a fazekas, és az agyag nagyon jó volt arra, hogy abból edényt formáljanak. Abban semmi hiba nem volt megint csak. Mit akart ezzel Isten megértetni a prófétával? Hogy mi emberek ugyan gyengének születünk, a természetünk romlottságával születünk, de mégis az emberi lény, mint alapanyag, alkalmas arra, hogy abból más embert lehessen formálni. Miért? Mert a természetünk ugyan romlott, amivel a világra jövünk, beteg a természetünk, az én központuság bele van írva a természetünkbe, és sajnos minden ember ugye a természetének az átkos uralmát nyögi az életben. No de, szükségszerű ez? Hát az ember gondolkodó lény is. Az ember tud választani jó és rossz között. Az embernek van szíve, mondja a Biblia, van belső embere, és amit az ember dönt és választ, azzal le tudja győzni az erőtelen természetét. Tehát az agyag, ez az anyag, a matéria, az is tökéletes. Hát akkor hol a hiba? Hogyha a fazekas mindent megtesz, ami tőle telhető, hogyha az anyag is jó, ugye az az agyag, amit a kezébe vett, akkor miért romlott el az az edény? Nézte Jeremiás ezt az egyszerű látványt, hogy a fazekas egy tökéletes mesterember, az agyag is jó. Hát akkor hogy hiába hajtotta a korongját, nem jött ki jó edény, amit ő akart formálni. Akkor Jeremiás megértette, hogy nem az Isten a felelős egyes emberi életek eltorzulásáért. Nem az Isten felelős azért, hogy csoportok, tömegek, nemzetek olyanná válnak, hogy szinte semmi kívánatos nincs bennük. Nem az anyag rossz, nem az emberi lény rossz, vagy az ember van úgy megteremtve, hogy mássá nem lehet, hanem mi itt a hiba? Hol van a hiba forrás? Az egyes ember választásaiban, döntéseiben, tömegek választásaiban, döntéseiben. Isten minden embert szabadságra teremtett, szabad döntési választási képességünk van, de hogyha mi a szabadságunkkal visszaélünk, ha mi a szabadságunkat arra használjuk fel, hogy eljátszodozunk azzal, hogy mi a jó mellett rosszat is tudunk választani, és inkább a rosszat választjuk, akkor maga a szabadság gyengül meg, és az emberi lényünk lesz alkalmatlan minden magasabb rendű dologra, vagyis, ahogy Pál apostol kifejezi az első korintusi levél 6. és 10. fejezetében, ezt mondja az apostol, minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Vagyis, hogyha az ember elrontja, ha rosszul használja fel a szabad döntési választási képességét, ettől fog eltorzulni az ember. Nem az Isten hibája, nem az annak a hibája, hogy embernek születtünk, hanem a saját döntéseink és választásaink tesznek bennünket vagy erre az útra, vagy arra az útra, vagy az áldások, vagy az átkok útjára. Kedves hallgatók, az egy titokzatos dolog viszont minden egyes ember életében és minden nemzet életében, hogy miért nem választják emberek a jót. A Biblia szerint a jót könnyebb lenne választani. Ugye ezt mondta Jézus Krisztus is Pál apostolnak még ott a damaszkuszi úton, hogy nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Nehéz néked a jó befolyás ellen harcolnod. De az ember sajnos harcol a jó befolyás ellen, az ember kínkeservesen, nagy nehézsége közben a rosszat választja. Miért? Miért? Az ember értelmetlenül tesz, mert a jó egyszerű, világos, átlátható, könnyű az útja. Jézus Krisztus mondta, hogy az ő útja gyönyörűséges és könnyű. Hát akkor az ember miért választja a rosszat? Kedves hallgatók, ez az, ami egy titokzatos dolog, és amit mi a földi életben soha nem látunk, hogy egy másik ember lelke mélyén, szíve mélyén mi zajlódik le, mi történik, hogy miért választ ő nem a jobb felé, miért választ a bal felé. De a Biblia nem véletlenül fejeződik be Jelenések könyve végén a 20. fejezetben egy úgynevezett 1000 éves ítélettel, amelynek során Jézus Krisztus a megváltottak, az üdvözülendők előtt be fogja mutatni azt, azért van szükség ilyen hosszú ítéletre, mert Jézus újra visszapergeti a világtörténelem eseményeit, minden egyes ember életének eseményeit, és ő bemutatja azt, hogy ő hányszor akarta, de a másik ember, az ember nem akarta. Jézus Krisztus sírt ezen, amikor Jeruzsálembe bevonult, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Hát Jézus Krisztus ezt be fogja mutatni majd azok előtt, akik az örök élet polgárai lesznek, hogy ő minden emberből tökéletes edényt akart formálni itt a földön. És minden emberi élet alkalmas is volt erre. És ott majd Jézus bemutatja azt, hogy az ember, aki rosszul döntött, rosszul választott, rosszul használta fel a szabadságát, egyedül az ember önmaga miatt veszhet el. Mert az Isten ott van az ember mögött, az Isten támogatja, az Isten a körülményeket is úgy alakítja, hogy az ember csak a jót választhassa könnyebben. Az Isten egy olyan emberi életet teremtett, amelyben ott van az értelem, a gondolkodás, a megfontolás lehetősége. Ha az ember rosszul választ, ha az ember elveszik, csak a saját szabad választási képességének az elherdálása, az azzal való visszaélés alapján választhat rosszat. És kedves hallgatók, itt van a helye annak, hogy az első zenei részletet bemutassam, Thomas Thalisnak, a 16. századi angol zeneköltészet, talán legnagyobb alakjának a művét, a Jeremiás prófét, a síralmait. Ebből szeretnék bemutatni egy rövid részletet, hiszen síralmas dolog, szomorú dolog ez, hogy minden ember jó edényé változhatta, minden ember tökéletes emberré válhatna. És egyes-egyedül mi rajtunk múlik embereken, és mi rontjuk el, mert az Isten akarja, az Isten ezernyi lehetőséget ad, és az emberi élet is még ilyen megromlott voltában is egy csodálatosan magasrendűen szervezett élet, fizikailag, lelkileg egyaránt. Thomas Thalis művéből kicsendül ez a sajnálat, ez a szomorúság. És amikor halljuk ezt a zenei részletet, Jeremiás síralmai juthat eszünkbe, hogy Jeremiásban is ilyen lelkület volt. Ó, árván ül a város, robotossá lett a fejedelem asszony, halljuk majd latinul. Jeruzsálem, 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 visszhangzik a zenéből, de mindannyian magunkra érthetjük. Ó emberek, ha én akarom a ti üdvösségeteket, hogy ilyen kevés ember, aki eljut oda, hogy az ember ennyire nem akarja. Tehát Thomas Thalis Jeremiás síralmai részlet a motettából. Kedves hallgatók, ezután a valóban nagyon szép és ihletett zene után én is a Harmadik kérdésre térnék, ami nem kevésbé fontos kérdés, hiszen Jeremiást, a vívódó, a gondolkodó Jeremiást vajon mi foglalkoztatott még ebben az időben, mit örökíthetett meg ő a könyvében, ugyanaz, ami bennünket is foglalkoztat a mai világban, és talán a jövő felé tekintve, hogy amikor történelmi nehézségek vannak, amikor csapások zúdulnak egy országra, amikor egy különleges vészhelyzet alakul ki, vajon válogatás nélkül mindenkit érnek ezek a csapások? Vajon azokat is, akik nem voltak közvetlen előidézői annak, hogy a zsidó nép ide jusson? Vajon az Isten úgy kiengedi, úgy szabadjára engedi a történelmi vészeket, szeleket, és úgy minden ember válogatás nélkül kell, hogy elviselje a bűnök büntetését? Nos hát, Jeremiást is foglalkoztatta ez a kérdés, és Isten, és ez a harmadik mozzanat Jeremiás könyve 24. fejezetében Isten egy egyszerű látomást mutatott be a prófétának, amelyet a 24. fejezetből így olvasok. Látomást mutatott nékem az Úr, és íme két kosár füge volt letéve az Úr templom előtt, miután Nabukodonozor babilóniai király Jékóniást, Joákimnak a Júda királyának fiát és Júdának fejedelmeit és az ácsokat és a kovácsokat fogságra hurcolta Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek az először érő fügék. A másik kosárban pedig igen rossz fügék voltak, sőt, ehetetlenek a rosszaság miatt. És mondta az Úr nékem, mit látsz te, Jeremiás? És én mondtam, fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt, rosszaságuk miatt ehetetlenek. És szólt az Úr nékem mondván, ezt mondja az Úr Izrael Istene, mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket e helyről a káldeusok földjére vitettem az ő javukra. És őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom-e földre, és megépítem, és el nem rontom, és beplántálom, és ki nem szaggatom. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. Döbbenetesen egyszerű ez a látomás. Csak ennyit mutatott be Isten Jeremiásnak, hogy két kosár fügét látott az Úr templom előtt. Ugye a füge Palesztinának máig kedvelt gyümölcse, és az egyik kosár füge az hamvas, friss, ehető, ízletes füge volt. A másik kosár pedig romlott fügéket tartalmazott, megposhat ehetetlen rossz fügéket. Hát vajon mit jelképeztek ezek a kosarak? A jó fügék jelképezték azokat az embereket, akik nem voltak felelősek ezért a helyzetért, ami előállott, akikből az Isten tudott formálni még jó edényeket, a rossz fügék meg jelképezték azokat a lakosait az országnak, akik erkölcsileg teljesen eltompultak és elveszett állapotban voltak már. Ezt értjük. De most jön a következő kérdés. Vajon mi emberek mely kosárral jelképezett embereket küldenénk el a fogságba? Mert itt Isten megmutatta Jeremiásnak, hogy kik fognak fogságba menni, és kik maradnak otthon. Kiket fognak elhurcolni a babilóniaiak, és kik maradnak otthon az anyaországban? Azt hiszem, hogy az emberek többsége gondolkodás nélkül erre rávágná, hogy hát a rossz fügék azok menjenek a fogságba, azok menjenek Babilóniába. Ugye itt a térképünkről leolvasható, hogy ez 1000 kilométeres távolság, ez egy hatalmas nyomorúság volt ez a babiloni fogság. Hát biztos a rossz fügék jelképezik a rossz embereket, akiket Isten elvitt Babilónia földjére, a jó fügék meg jelképezik a jókat, akik pedig otthon maradhattak Palesztinában. Csak hogy Isten más mondott a prófétának, épp a fordítottját. Isten azt mondta, hogy mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket elvitetek a fogságba az ő javukra. Vagyis mit tett Isten, és azóta is mit tesz Isten a világban? Amit oly sok ember nem tud megérteni, mert oly sok ember fölveti a kérdést, hogy a jó embereknek annyi nehézségük van. betegség sújtja őket, nyomorúságok, nehézségek, testileg, lelkileg, mindenféle szempontból. És hogy van az, hogy azok az emberek, akik becstelenek, tisztességtelenek, lelkiismerettelenek, azoknak meg megy minden, mint a karika csapás. Hát Isten, ha van, ezt hogyan tűrheti el? Most hát a Bibliában Isten sokszor felel erre a kérdésre, így ebben a részletben is. A Bibliában Isten azt mondja, hogy én azért vitetem a jó fügékkel jelképezett jó embereket Babilónia földjére. Azért engedek meg nekik nehézségeket, mert azok az emberek ott megváltoznak, megtisztulnak, még jobbakká lesznek. Példamutató igaz életet fognak élni. És ezzel megmutatom azt, hogy a jó, az igaz élet az nem a körülményektől függ. Az a belső döntéstől, a szív, a belső ember döntéseitől függ. Ők a nehéz körülmények közben is ragaszkodni fognak hozzám és az én erkölcsi törvényeimhez. És azok az emberek, akik rosszak, ehetetlenek, ezek a fügék, akik jelképezik a rossz embereket, azokat pedig itt hagyom Júdea földjén, hogy ők sem mondhassák azt, hogy nem biztosítottam nekik jó körülményeket a megváltozásra. Ők otthonaikban maradhatnak. Ők élvezhetik mindazokat az előnyöket, amelyeket nem élvezhetnek a fogolytársaik. De ők sajnos a jó körülmények között sem változnak meg. Isten ezért engedi meg a földön, hogy sokszor a jók nehézségbe jussanak, nyomorúságos körülményeket lássanak maguk körül. Mert a jók maradnak abban is. Példamutató igaz életet fognak felmutatni abban is. De azok az emberek viszont, akik elfordulnak az erkölcsi törvényektől, a jó körülményekben sem térnek észre, és azokat se tudják fölhasználni az ő javukra. Kedves hallgatók, hogy mennyire így volt, hogy ezek a jó fügékkel jelképezett emberek Babilónia földjén példás életet mutattak fel, csak hadd hivatkozzam a következő előadásra, amelynek során én Dániel prófétának és társainak az életét behatóan nem elemezhetem. De egy kis mozzanatot hadd ragadjak ki ebből. Azért ragadom ki Dániel könyve 3. fejezetét, mert egy olyan kérdésre válaszol, amelyet ma is sok ember feltesz. Ugye más se hallunk az elmúlt hónapokban, mint azt, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben milyen diktatúra volt, milyen nehézségek voltak, mennyire nem volt meg a lelkiismereti, a szólás, a vallásszabadság. Milyen rettenetes idők voltak, ugye ezek az ilyen idők. Hát a bibliai Dániel könyve 3. fejezetében elmondja, hogy a legrettenetesebb időkben is van igazi magatartás. Az, hogy valaki vallásos legyen, vagy hívő legyen, az nem a körülményektől függ. Dánielt és 3 társát elvitték egy ellenséges országba, egy ellenséges vallásnak a földjére, ellenséges szokások vették őket körül, és egy ízben, ahogy elmondja a Dániel könyve 3. fejezete, Nabukodonozor király, akiről már eddig is említést tettem, a legnagyobb személyiségei közé tartozik az ókornak, készítetett magának egy hatalmas nagy aranyszobrot. Ugye milyen mai történet, ugye, hogy diktátorok, népvezérek, nagy emberek vagy maguknak, vagy a következő politikai hatalom nekik készített visszamenőleg nagy szobrot, ugye, és ezt imádtatják az emberekkel, és Nabukodonozor is kivezényelte a vezetőket, a tartományi tisztviselőket, szóval az egész birodalmi apparátusát, ahogy ma mondanánk, a szobor felavatására, és azt kérte tőlük, hogy ha majd megszólal az ünnepi zene, a lant, a síp, a citera, a dob, akkor mindenki boruljon le az ő szobra előtt. Ugye, micsoda mai történet? Emberek magukat dicsőítik, emberi nagyságokat állítanak oda a tömegek elé, és akkor a tömegeket kényszerítik arra, hogy bizonyos eszméket, meg egyéneket, meg nagyságokat, meg politikai vezéreket imádjanak. És hát ahogy megszólalnak ezek a hangszerek, az emberek többsége leborul. Hát itt van az első dolog. Figyeljük meg, az emberek többsége mindig és mindenki előtt leborul. Az egyik hatalom jön, azelőtt is leborul. Jön egy másik hatalom, azelőtt is leborul. Nem itt van a hiba, kérem, a földi történelemben mindig ilyen hatalmak lesznek. És minden hatalom visszaél a hatalmával, és minden hatalom így vagy úgy leborulásra akarja kényszeríteni a tömegeket. hogy aztán ezt egy kép előtt, egy szobor előtt, egy eszme előtt, vagy másmi dolog előtt akarják, ez már mellékes, másodrendű kérdés. Mindenki leborul, kivéve a három héber ifjút, Sidrákot, Misákot, Abednégót, akik nem borulnak le. Természetesen besugók akkor is voltak, mint ahogy mai napság is, viszik a hírt Nabukodonozornak, hogy íme mindenki leborult, mindenki tiszteletet adott, de az a három zsidó ember azt nem tette. Nabukodonozor magából kikelve hivatja őket, és azt mondja nekik, hát nem tudjátok, hogy aki nem borul le a nagy szobor előtt, azt az égő tüzes kemencébe vettetem, és hétszerte inkább befűtöm a tüzet a palotán pincéjében, is meg fog égni az az ember. És fenyegetőzik, és hadonászik a király a héber ifjak előtt, és ezt mondja nekik, hogy akkor majd meglátom, hogy ki lesz az az Isten, aki meg tud benneteket menteni az én kezemből. És kedves hallgatók, miért mondtam el ezt a történetet? Mert most figyeljünk. A föld történelmében minden politikai rendszer alatt lehet egyenesnek, hívőnek lenni. Lehet úgy viselkedni, hogy ez a három héber ifjú viselkedett. Mert figyeljék meg, hogy mit mondtak. Ők nem borultak le. De ahogy szóltak Nabukodonozorhoz, abban ott volt a tiszteletadás. Ott volt a tapintat, mert ezzel kezdték a válaszukat. Király, nem szükség, hogy feleljünk erre a kérdésre néked. Mert nekünk olyan Istenünk van, aki meg tud menteni az égő tüzes kemencéből és a te kezedből is. De hogyha nem tenné is, mi a te isteneid előtt és a te szobrod előtt soha le nem borulunk. Kedves hallgatók, ez az igazi magatartás, ez a jó fügékkel jelképezett emberek magatartása, akik a földi hatalomnak, bármilyen hatalom váltsa is itt az előzőt a földi történetben, mindig megadják a köteles tiszteletet. A Biblia azt mondja, hogy minden hatalom az Istentől van, majd az Isten elszámoltatja a hatalmakat, hogy éltek-e, jól éltek-e a hatalmukkal, vagy éppen visszaéltek vele. A Biblia sehol, de sehol nem buzdít lázadásra, feszültségszításra, forradalomra vagy népfelkelésre, mindegy, hogy nevezzük. A Biblia azt mondja, hogy minden hatalomnak adja meg az ember a köteles tiszteletet. Jézus ezt így mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, a hangsúly az amin van, adjátok meg nekik az adót, adjátok meg nekik a vámot, adjátok meg nekik a személyes tiszteletet, hogyha majd odaidéznek benneteket királyok, helytartók, vezetők elé, adjátok meg nekik a tiszteletet. De lelkiismereti kérdésben, de hitbeli kérdésben, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, vagyis így párosul egy hívő ember magatartásában a tisztelet a hatalom iránt, és a hatalomtól való legteljesebb függetlenség, hogy soha, de soha a hatalomnak a lelkiismereti és erkölcsi kérdésekben való hatalmát nem ismeri el. Megadni azt, ami az övé, de ami nem az övé, hogy engem irányítson lelkiismeretemben, meggyőződésemben, a soha, de soha nem adni meg neki. Soha, de soha nem leborulni, amikor ő Istennek akarja magát állítatni. És aztán tudjuk a történet befejezését, Nabukodonozor úgy befűtette azt a kemencét, valóban igazat mondott, hogy hétszerte inkább, hogy még a saját embere is megégtek, annyira forró volt ott a kemence, bevetette a három héber ifjút, és Istennek akkor az volt a válasza, mert a héber ifjak tökéletesen mondták, hogy ha nem tenné is az Isten, hogy nem szabadítana meg, mi akkor se borulunk le előtted. Istennek ott az volt a válasz, hogy megmentette őket. Megjelent egy negyedik lény az égő tüzes kemencében, amikor Nabukodonozor lesietett ugye félelmében és aggodalmába megnézni, hogy most ő mit is csinált, akkor azt mondta, így kiáltott fel, hogy én három héber ifjút vetettem be az égő tüzes kemencébe, hát ki ott az a negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái. A Biblia összefüggéseiből kiderül, hogy maga a megváltó, ismét a megváltó Isten, aki megjelent Ábrahámnak, Mózesnek, Józsuének, megjelent itt a három héber ifjúnak, maga a megváltó, maga Jézus Krisztus volt az, aki megőrizte ezeknek az embereknek az életét, úgyhogy amikor kihúzták őket az égő tüzes kemencéből, sem hajuk nem perzselődött meg, de még a ruhájuk se vette át a füstnek, a bűznek a szagát, és akkor Nabukodonozor elismerte, hogy nem ő az Isten, hanem van mennyben Isten, aki ezt tette, aki erre volt képes, és akkor egy ideig, óráig tudta imádni ő is az Istent. Szóval ilyenek voltak azok a jó fügékkel jelképezett emberek. Micsoda nyomorúságba kerültek, ismétlen, ellenséges világba, más vallási helyzetbe, amikor a lelki ismeretüket igyekeztek sárba tiporni, a vallási meggyőződésüket igyekeztek sárba tiporni, és ezek az emberek kiálltak az erkölcsi értékek mellett. Ne panaszkodjunk soha a külső körülményekre, a Biblia szerint a külső körülmények soha nem lesznek jobbak, sőt, rafináltan, borzalmasan, bonyolultabban csak rosszabbak lesznek, de az igazi emberi magatartás keskeny útja, amiről Krisztus azt mondta, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, az a keskeny út, hogy megadni a tiszteletet is, de teljesen függetlenítől az a keskeny út mindig nyitva marad az emberek számára, akik Isten útján akarnak járni. Hát Isten így adott választ a prófétának a kérdésére, hogy a jó fügékkel jelképezett embereket megtartja majd az ő javukra, és megtérnek, és népévé lesznek. És egy olyan nép jött vissza Babilóniából, amely valóban elkezdhette a nemzeti újjáépítést, amely egy reformáción átment nép volt, valóban megtisztult a zsidó népnek, de csak a maradéka, de az megtisztult ez a maradék a fogság közben. Második zenemű következik, mielőtt a befejező nagy témára térnék. Couperin, francia zeneszerző, Jeremiás síralmai című kantátája, hasonló hosszúságú, körülbelül 20 perces ez, mint a Thalisé, de ebből is egy rendkívül rövid, talán 3-4 perces részletet hallgassunk meg. Tehát Couperin feldolgozása Jeremiás síralmairól. Kedves hallgatók, az előadás befejezéséhez közeledve az utolsó néhány igehely Jeremiás könyve 5. és 23. fejezetéből való, de mielőtt ezeket felidézném, szeretnék a könyv vázlatos tárgyalása végén egy nagyon fontos megjegyzést tenni. Miért is gondoltam, hogy külön előadást szánunk Jeremiás könyvére, hiszen olyan sok szép prófétai könyv van a Bibliában? Azért, mert Jeremiás könyve egy bizonyos szempontból ma a legaktuálisabb könyv. Milyen szempontból? Abból a szempontból, hogy Jeremiás könyve első sorától az utolsóig egy hatalmas nagy pillanatkép profécia. Most, hogy ezt megértsük, ezt a rövid kijelentést, szeretném önöknek elmondani, hogy a Bibliában kétféle profécia található. Két profécia típus van a Bibliában. Egyrészt a Biblia tartalmaz vázlat proféciákat, másrészt pedig tartalmaz pillanatkép proféciákat. Mik a vázlat proféciák? A Bibliában 10 ilyen vázlat profécia van, mutatom itt ezzel a mutató pálcával, hogy a 10 vázlat profécia közül mindegyik elindul a történelem egy bizonyos pontjától, és vázlatosan ugyan, de végigköveti az egész emberi történelem menetét egészen a történelem lezárulásáig, ami a Biblia szerint Jézus második eljövetelével egyenlő. Tehát 10 olyan részlete van a Bibliának. 4 Dániel könyvében, 4 a Jelenések könyvében, 1 Jézus nagy apokaliptikus beszédében, és 1 a második tesszalonikai levélben, amely elindul a történelem egy bizonyos pontjából, ahol a próféta élt, vagy amikor Jézus élt, vagy ahol az apostol élt, és abból a pontból kiindulva, de mind a 10 ebbe az egy pontba fut össze, az emberi történelemnek a végébe. A 10 vázlat profécia tehát egy vázlatos, hatalmas nagy perspektíva az emberi történelem jövőjéről. Ebből tehát csak 10 van a Bibliában. Ugyanakkor viszont a második profécia típus, a pillanatkép proféciák, ezeknek az a jellegzetességük, hogy nem egy folyamatot mutatnak be vázlatosan, hanem a folyamatnak egy-egy részletére, hogy úgy mondjam, ráirányítják a reflektorfényt. Egy pillanatra, mint hogy a reflektorokat is fölkapcsolják, aztán lekattintják, de ahova rávilágít a reflektor, az tökéletesen megvilágítja. Ezek a pillanatkép proféciák a történelemnek, az Isten megváltási tervének egy-egy részletét világítják meg, legfőképpen 2 részletét, a Jézus első eljövetele körüli eseményeket, és aztán még részletesebben a Jézus második eljövetele körüli azt megelőző eseményeket. Önök is biztos ismernek ilyen pillanatkép proféciát, például Mikeás könyvében egy ilyen rövid pillanatkép profécia, hogy te Efrátának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled születik majd a megváltó, aki uralkodni fog az Izraelen, és akinek származása öröktől fogva van. Ez egy kis pillanatkép profécia, amely már az Ószövetségben közölte, hogy Jézus Krisztus Betlehemben fog megszületni. Azt is közölte, hogy ez egy kis eldugott hely, de mégis nagyjá lesz ezáltal. Azt is közölte, hogy olyan valaki fog megszületni, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. És ekkor a reflektorfény lezáródik. Ennyit közöl a proféta, tovább folytatódik Mikeás könyve más egyéb tudnivalókkal. Nos hát, a Jézus első eljövetele körüli proféciák száma is tetemes. De a második eljövetelre mintegy 200-300 profécia vonatkozik az emberi történelem lezárására, és ebben az értelemben mondtam azt, hogy Jeremiás könyve, az egész Jeremiás könyve egy hatalmas nagy pillanatkép profécia, és hogy értsük ezt, hogy ami Jeremiás proféta idejében megtörtént, és amely összefüggések ott megmutatkoztak, az fog megtörténni az emberi történelem végén is, és azok az összefüggések fognak megmutatkozni az emberi történelem végén is. Kiemelem az 5. és a 23. fejezetet a proféta könyvéből, és szeretném önök előtt érzékeltetni, hogy itt szövegszerűen mondja a Biblia, hogy az utolsó időkben, az emberi történelem végén értjük meg ezeket a kijelentéseit a szerzőnek, tehát Jeremiásnak, és a kiemelt részletek a következőképpen hangzanak. Borzalmas és rettenetes dolgok történnek-e földön, mondja az 5. fejezet 30. versétől. Borzalmas és rettenetes dolgok történnek-e földön. A proféták hamisan profétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti, de mit cselekszenek majd utoljára? S folytatom tovább, hiszen összefüggő a proféta beszédeinek a sorozata, a 23. fejezet 15. versétől. Azért azt mondja a seregek ura a proféták felől, íme én ürömöt adok enniük, és mérget adok inniuk, mert a jeruzsálemi profétáktól ment ki az istentelenség minden földre. Azt mondja a seregek ura, ne hallgassátok azoknak a profétáknak szavait, akik néktek profétálnak, elbolondítanak titeket, az ő szívüknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem, az Istent. Azt mondta az Úr, békességetek lesz néktek és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. Ezt mondták, nem jön ti rátok veszedelem. Mert kiállott az Úr tanácsában, kilátta és hallotta az ő igéjét, ki figyelt az ő igéjére és hallotta azt. Nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja, és míg be nem teljesíti szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Tehát szövegszerűen is mondja Jeremiás könyv, hogy ami megtörtént Jeremiás idejében, ami történelmi események kezdetüket vették Jeruzsálem ostroma előtt, ugyanolyan történelmi események és összefüggések fognak megtörténni a vég idején, vagyis melyek? Ugye a Biblia szerint nagyon nagy felelősség a politikai vezetők felelőssége. Hogy a politikai világi hatalmak hogy döntenek és hogy nem döntenek, az soha nem lehet mellékes. De van vezető réteg, akiknek a felelőssége még nagyobb. És ezek a lelki vezetők. Mert figyeljék meg, kedves hallgatók, hogy az emberek a politikai vezetőket követik teljes szívvel, aztán fél szívvel, aztán negyed szívvel, végén már kígyót békát kiabálnak rájuk. Nem követik, jöjjön az újabb rezsim. De a lelki és a vallási vezetők tekintélye az töretlen. Azokra az emberek azért jobban odafigyelnek, még akkor is, hogyha nem hisznek. Azért egy lelki, egy vallási vezető az nagyobb tekintély, mint egy politikai vezető. És azért, hogy a dolgok rosszabbra fordulnak, csak kisebb részben felelősek a politikai vezetők. Mit mond itt Jeremiás próféta? A jeruzsálemi prófétáktól ment ki minden istentelenség az egész földre. A próféták hamisan prófétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az emberek így szeretik. Figyeljük meg, hogyha a politikai vezetők tetszésük szerint hatalmaskodnak, mit csinálnak az emberek? Hát esetleg behúzzák a nyakukat, szívják a fogukat, utána meg már, ha lehet, az öklüket rázzák, utána meg leleplezik őket, és bíróság elé állítják őket. Ezt látjuk mind a mai napig. A politikai vezetők visszaéléseit azért keményen leleplezik, és a tömegeknek a szívében is ott van, hogy le kell leplezni. No de, hogyha a vallási vezetők nem teljesítik a kötelezettségüket, ha a próféták hamisan prófétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, az emberek nem leleplezik őket, hanem mit mond a próféta? Az én népem így szereti. Az emberek mennek a lelki tekintélyek után, mennek a lelki vezetők után, mert az embereknek rosszul esik a politikai hatalmaknak a gonossága, de az emberek szemet hunynak sokkal nagyobb gonosságok előtt, amelyeket lelki vezetők követtek el. És azt mondja itt a próféta, ne hallgassatok azokra, akik elbolondítanak titeket, akik megnyugtatnak titeket, akik azt mondják, hogy békesség lesz veletek, nem jön ti rátok veszedelem, hanem álljatok az Úr tanácsában. Milyen megindító a próféta kérdése, de ki állott meg az Úr tanácsában, és kicsoda figyelt az ő igéjére. Az emberek többsége tekintélyeket, hatalmakat követ, és nem az igét, a Bibliát, az Isten szavának tekintélyét. Az emberek nagy része előtt sajnos az emberi tekintélyek nagyobb tekintélyek, mint az Isten. Mondhatnak az emberi vezetők bármit, elbolondíthatnak, az emberek követik őket. És mondhat bármi tisztát, bármi világosak az Isten, az emberek nem követik őt. És ezt mondja a próféta, az utolsó időkben értitek meg a látomás értelmét. Mert így volt ez az én koromban is. Én, Jeremiás, felléptem a nép előtt, beszéltem. 40 évig szolgáltam. Mit csináltak velem a vallási vezetők? Olvass el valaki Jeremiás könyvét. A vallási vezetők, Jeremiás, megvesszőzték a nép szeme láttára. Jeremiást a ciszternába dobták, hogy ott halljon meg. Jeremiást börtönbe záratták, és végül Jeremiást magukkal hurcolták Egyiptomba. Ez volt az igazi prófétának a sorsa. És mit csináltak a hamis próféták? Áltatták az embereket. Azt mondták nekik, úgyse foglalják el a babiloniak a várost. Hát mi az Isten népe vagyunk. Isten megoltalmaz bennünket. És amikor elfoglalták a babiloniak egyszer, kétszer, háromszor, az emberek még mindig a vallási vezetőiket és a hamis prófétáikat követték. Nem megdöbbentő dolog? Ott voltak a tények előttük. Ott volt az emberek előtt, hogy Jeremiás jövendőlése teljesedett be, aki megmondta, hogy ez lesz. De az emberek mégis Jeremiást még az utolsó ostrom előtt is belevetették a ciszternába, és azt mondták, hogy azért akarjuk megölni a prófétát, mert ellankasztja a kezeket. mert hiszen nekünk van erőnk, hogy ezt a nagyhatalmat, Nabukodonozort visszaverjük, még akkor sem hittek neki. És azt mondja Jeremiás próféta, ezeket a dolgokat meglátjátok majd az emberi történelem végén is. Mert az emberi történelem ismétli önmagát. Mások lesznek a színfalak, de az összefüggések ugyanolyanok lesznek. Emberi tömegek politikai vezetőket nem fognak követni. Azoknak a tekintélye mélyen-mélyen alá süllyed. De emberek fognak követni lelki egyházi vezetőket, bármit mondjanak is. Bár ők azt mondják, hogy nem jön veszedelem, és járjatok a szívetek keménysége miatt. Az embereknek ez imponál, ez tetszik, hogy most íme ilyen vezetőket lehet követni. És azt mondja a próféta, ürömöt adnak nektek. Ürömöt és részegítő italt adnak nektek. Álljatok meg az Úr tanácsában. Figyeljetek az ő igéjére, mert az Úr beteljesíti az ő szívének gondolatait, és az utolsó időkben értitek meg elátomás értelmét. Kedves hallgatók, hogy az emberi történelem mifelé halad, azt a pillanatkép proféciák is megmutatják, de leginkább a 10 vázlat profécia mutatja meg, hogy most az emberi történelem így megy előre, vagy az emberi történelem stagnál, vagy az emberi történelem e felé halad, lefelé. A következő alkalommal vizsgáljuk ezt meg, amikor Dániel könyve lesz a témánk, mert mint említettem, egyedülálló ez a prófétai könyv az Ószövetségben, hiszen egyetlen egy könyv az egész Ószövetségen belül, amely nem is egy, hanem 4 vázlat proféciát tartalmaz. És a 4 vázlat profécia bemutatja, hogy most az emberi történelem fölfelé megy a Biblia szerint, vagy áll egy helyben, csak spirálisan egymás fölött rendeződnek el az események, vagy pedig az emberi történelem egy borzalmas visszafejlődés, egy borzalmas rohanás a vég felé. És akkor majd még inkább tudjuk becsülni Jeremiásnak ezeket a szavait. Vigyázzatok emberek, hogy kiket követtek, mert sokan, akik azt mondják, hogy lesz szebb jövő, meg megoldódnak a problémák, csak ürömöt adnak ti nektek, és nem munkáját a szívetek megváltozását. Ne őket kövessétek, hanem álljatok a legnagyobb tekintély mellett, az Isten mellett és az Isten tanácsában. Kicsoda figyelmezett az ő igéjére, kicsoda hallotta meg azt. Ma is föl lehet tenni a kérdést, hogy vajon kinek fontos a Biblia, vagy amit a Biblia mond a történelemről, ha csak egyáltalán emberek tudják azt, hogy a Biblia a történelemről és a mai történelemről is beszél, mégpedig részletesen. A mai előadás lezárásaként a vetítés előtt azonban egy rövid zenei részlet ismét Mozartnak a Magyarországon alig ismert művéből, a Jeremiás síralmaiból az első szólóénekes hangját halljuk majd. Mozart ugye a nagy virtuóz és a hangszerek nagy bűvésze, lemond minden hangszerről, teljesen lecsupaszítja a zenét, a művet, és egy egyszerű dal, egy felkérés, egy bíztatás, egy esedezés azért, hogy ember változzál meg, mindez pedig Jeremiás próféta szavaival, ő is, ahogy Thomas Thalis Kupren a Jeremiás síralmaiból vette az ihletet. Kérem tehát a 3. zenénket a vetítés előtt.
Thank you.
Szépen akkor a vetítést, egy nagyon rövid áttekintés. Az első képünk, egy térkép, mutatja az új babiloniai birodalmat, amelynek székhelye maga Babilon városa volt, és ahonnan kiindulva a kárkemisi győző, ott fönt látjuk a vörös színnel jelzett terület legfelső északi részén Kárkemis városát, ahol Nabukodonozor csapataival döntő csapást mért az egyiptomi ellenséges erőkre, és így a 7. század végén Új-Babilónia kezébe került a világ sorsa. Ez volt az a nagyhatalom, amely irányította a történelmet, és így kebelezte be ennek során Palesztínát, Jeruzsálemet is, és hatalmát egészen Arábia sivatagjáig délig fejlesztette tovább. A következő képünkön Anatót falvát látjuk a távolban, Júda hegyvidékei közül. Jeremiás próféta szülőhazája volt ez, tehát erről mondtam azt, hogy egy egyszerű falusi ember volt, papi családból származott, és a könyvének a felirata, tehát az első verse közli azt, hogy honnan származott, kinek a fia volt, milyen királyok uralkodás alatt lépett fel, és hogyha ezzel párhuzamban elolvassuk Királyok és Krónika könyveit, akkor pontosan be tudjuk illeszteni a történelembe Jeremiás próféta működését, és ezt tanácsolom, hogy a Bibliát így olvassuk, a prófétai iratok olvasását ez könnyíti meg, hogy elolvassuk a feliratot, a könyvnek a legelejét, és utána ott jelzi is a Károlyi Biblia, hogy melyik történelmi könyvben van erről a korról szó. Királyok és Krónika könyveiben visszakeressük a kort, elolvassuk azt, és akkor érezzük annak a kornak a jellegzetes problémáit és levegőjét, és utána olvashatjuk el nagy haszonnal, nyereséggel a prófétai könyveket. Anatót után egy rövid bemutatása a fazekas mesterségnek, amely tehát Jeremiás könyvében egy alapvető jelképes bemutatást nyert, és amely a bibliai predesztinációról szóló tanításnak is az alapja, hiszen Pál apostol a római levél 8. fejezetétől a 11. fejezetig, amikor a predesztinációs tanítást részletezi, visszautal a Jeremiás 18. fejezetére, és mint egy sarkpontjává teszi az okfejtésének ezt az ószövetségi részletet. A következő képünkön az első képzőművészeti földolgozás a Felvidékről, Paludja községből egy 18. század végi népi ábrázolása a fajárom történetének. Baloldalt Júda királyát, az előkelőket, a fejedelmeket látjuk, előtérben jobbra pedig Jeremiás prófétát, ahogy ezzel a járommal végig megy Jeruzsálem utcáin. Következő képünk azonban azt mutatja, hogy nem fogadták meg ezt az egyszerű, mindenki számára érthető jelképes bemutatást, és így került sor Jeruzsálem 3 ostromára, melyet itt egy frankfurti biblia ábrázol 1524-ből, és itt látjuk, hogy milyen borzalmas volt ez az ostrom. El is képzelhetjük Ezékiel könyvének adataiból, ott olvasunk ugyanis az egyharmad rész megsemmisüléséről, az egyharmad rész fogságáról, és a másik egyharmad szétszóródásáról. Következő ábrázolásunk Jeremiás prófétát mutatja, hogy látjuk a görög felirást, Jeremiás, ez pedig a sínai félszigeten található mozaik, a Katalin kolostorból került elő, ott látható egy kora keresztény mozaik, amely fiatalembernek határozott tekintetű és egyenes gondolkodású, határozott fellépésű embernek mutatja be Jeremiást. Egyáltalán nem ilyen volt ő, a Biblia szerint Isten kegyelmetette őt ilyenné, hiszen a könyv azzal kezdődik, hogy Jeremiás el akarta hárítani a prófétai szolgálatot, csak úgy, mint egykor Mózes, aki arra hivatkozott, hogy ő nem érti már a népének a beszédét, a nyelvét, csak úgy, mint Ézsaiás, aki azt mondta, hogy tisztátalan az én népem, és én is tisztátalan vagyok, hogy tudnék én embereknek prófétálni. Jeremiás azzal akarta elhárítani a maga elhivatását, hogy arra hivatkozott, hogy fiatal vagyok, ki fog rám hallgatni, megcsúfolnak, kigúnyolnak. Ez be is következett, de Isten erőt adott neki ezeknek az elviseléséhez, és ahhoz, hogy egy csodálatos nagy tanítást adjon általa nem csak az ókor népének, hanem a mindenkori hívőknek, és legfőképpen tehát a végső idők keresztényeinek. A következő ábrázolásunk Duccionak a Maiesta sorozatából a Jeremiás portré, 14. század, a prófétát könyvének egy részletével mutatja latin nyelven. A következő részlet Donatellónak a Jeremiás szobra a 15. század végéről, Donatello Michelangelo előde és példaképe volt bizonyos tekintetben, több bibliai tárgyú művét már szemlélhettük így legutóbb a Dávid alkotását, ami talán kevéssé sikerült, most azonban ezt nézzük meg közelebbről is. Így látta Donatello Jeremiás, szintén egy fiatal ember, vagy legalábbis egy határozottan ifjú arc és tekintet, amely sugároz erről a feldolgozásról. És a következő képünk Donatello után Michelangelo ábrázolása, először a Sixtus kápolna mennyezetét teljes felvételen látjuk, középütt ugye a teremtés, a bűneset, az özönvíz, Noé jelenetei, és aztán a proféták vannak ezekben a háromszögekben, a kis apszisokban, és még egy képet kérnék, ugyancsak erről a mennyezetről, ha merőlegesen fölfelé nézzük, így látjuk a prófétákat, bal oldalt van Ezékiel, itt a bal sarokban, jobbra fönt középen Dániel, és jobbra lent pedig találjuk Jeremiást. Vajon miért ez a kompozíciós elrendezés? Ugye Michelangelo nem csak nagyon kifejezően tudott ábrázolni, hanem a szerkesztéssel is sok mindent elmondott. Nézzük meg, hogy miközben a mennyezeten ott vannak a teremtés hatalmas nagy bemutatásai, freskói, a teremtést mint egy keretezve, egy ilyen háromszögbe foglalva, tehát Ezékiel, Dániel, Jeremiás, miért éppen ez a három proféta? Azért, mert a legnagyobb nyomorúság idején, a babiloni fogság idején hívta el Isten ezt a három hatalmas prófétai egyéniséget, ugye először Jeremiást, jobb oldalt, utána Dánielt középütt, és aztán Ezékielt, akit a 397-es ostrom után vittek el a káldeusok földjére. Pál apostol mondja, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott megárad a kegyelem is, és a legnagyobb történelmi sötétségek idején küldi Isten a legtisztább, legvilágosabb, legmélyebb értelmű követőit és prófétáit, és Michelangelo is ezt akarta kifejezni, hogy éppen a babiloni fogság három prófétáját mintázta meg. De most a jobboldali alsó saroknak a kinagyítását kérem, tehát a Jeremiás portrét. Így látta tehát Michelangelo Jeremiást, erre hivatkoztam az előadás során, egy gondolkodó ember. Ugye, mielőttünk mindig Rodin gondolkodója van, de Michelangelo gondolkodó Jeremiása is ugyanúgy kifejezheti a kérdésekkel vívódó, küszködő, érzékeny embert, aki azért problémát lát és problémát alkot, és problémát fejez ki, és ezért lehet olyan tökéletes a könyve Jeremiásnak is, mert számtalan nagy emberi probléma találkozik itt, az egyes emberek életére nézve is, de a történelemre, a társadalom életére nézve is. Rajta van még ezen a freskón Jeremiás szomorúsága, Jeremiás síralma, hiszen Jeremiás könyvét a Bibliában a Lamentációk könyve Jeremiás síralmainak könyve követi, amely az irodalom történetben is műfaj teremtett a lamentáció műfaját, amelyből az előadás során én is a három művet, zeneművet bejátszottam. A következő ábrázolás Holbein metszete, 1538-ban adta ki Holbein a Biblia végig illusztrált könyvét, az Ikónész című könyvet Lyonban, és mit láthatunk ezen a fametszeten, jobb oldalt a lerombolódott várost, bal oldalt pedig a szívet tépő szomorúsággal kiáltó, a népe fájdalmát sírató Jeremiást, ismét a Jeremiás síralmai témájához. De erről a témáról a legnagyobb alkotást Rembrandt készítette, a hollandiai Amsterdam Rijksmúzeumában található Rembrandt olajfestménye, Jeremiás siratja Jeruzsálem elveszését. Figyeljük meg, hogy az olajfestmény, mint egy átlós szempontból, ugye jobb felső sarkából a bal alsó sarkába osztva átlósan, talán két részre osztható. Ugye a bal oldali részen maga a próféta, hogy könyökével egy könyvre támaszkodik, majd meglátjuk később, melyik könyvez. De most nézzük meg, hogy a bal felső harmad, illetve rész mit állít elénk. Nem részletezi Rembrandt különösebben Jeruzsálem pusztítását, mint az eddigi metszetek, hanem, köszönöm, még maradjunk ennél, hanem megmutatja azt, hogy hogyan válik semmivé ez a város. Tehát a háttér sötétségéből, mint egy izzó láva folyam ömlik elő a város pusztulása, nagyon egyszerű festői eszközökkel, de azért egy döbbenetes eszközökkel ugye hozza előre a pusztulás jelenetét, mint ahogy az izzó láva ömlik, Jeruzsálem elpusztul, elhamvad a tűzben, de a folyton fényesedő pasztel barnából aranyos sárgába átváltozó pusztulás szinte kifehéredik Jeremiás körül, mint egy őt egy ilyen titokzatos fénnyel övezi, ez a Rembrandti fénynek az utánozhatatlan remeklés, amit semmi festő nem tudott megtenni, mert általában a festők a perspektívikus fényt ábrázolták, nem a belső fényt, amit Rembrandt. Itt nem tudjuk azt, hogy a fény honnan jön, hogy jobbról, föntről, vagy föntről, előről. Itt a fény maga egy lelki tartalom kifejezése, a népével együtt szenvedő próféta, akit viszont ez a fény mint egy kiemel a népe közül, és most nézzük a kinagyítást, hogy mire támaszkodik ez a próféta. Rajta is van a könyvön, ezen a bőrbe bekötött könyvön, hogy Bibel, tehát a Biblia, mint egy azt fejezte ki Rembrandt, amit Jeremiás a legutoljára felolvasott részletben mond, hogy kicsoda figyelmezett az Úr igéjére, kicsoda hallotta az ő igéjét, és teljesítette azt. Ezzel is kifejezi Rembrandt, hogy az igazi vallásos élet, az igazi hívő élet, az mindig a Biblia alapján lefolytatott élet, nem szokások, hagyományok követése, hanem a Biblia rendelkezéseinek, az Isten parancsolatainak való engedelmesség. Rembrandt olajfestménye után nézzük meg még Michelangelónak többi próféta ábrázolását a Sixtinából. Először Ézsaiás prófétát látjuk, talán kinagyítva is kérném az arcát. A fogság előtt több mint 150 évvel működött hatalmas könyv az övé, sajnos ebbe a sorozatba nem fért bele. Olyan finomságai, mélységei, messiási jövendőlései vannak, amelyekre az elkövetkezendő évben térünk vissza, hiszen az első előadást ott a messiási jövendőlésekkel kezdjük, amelyek közül Ézsaiáséi vezető szerepet töltenek be. Ézsaiás próféta után a következő Ezékiel prófétának a bemutatása a Sixtinából, ahogy kérleli ezeket a Kébár folyó melletti foglyokat, talán itt is közelebbről lássuk az arcot. 597-től működött át a próféta, csodálatos nagy könyvez, Ezekről a prófétai könyvekről csak a budapesti sorozaton volt módom előadni, hiszen ezek a sorozatok 3 évesek általában, és volt olyan sorozat, hogy 2-3 évet szentelhettem csak az Ószövetségre, itt egy alig 1 éve 12 előadást, ott pedig 30-40-50 előadást is, tehát Ezékiel próféta is csodálatos művet alkotott, látjuk azonban itt a kinagyításban, hogy mennyire veszélyes helyzetbe kerültek Michelangelo freskói, éppen most rekonstruálják ezeket, hiszen Idestova 470 évesek, 480 évesek, ezek a freskók eléggé megtöredezettek, és japán szakemberek dolgoznak a megmentésükön. És kérném szépen még a jó fügékkel jelképezettek egyikét, ugyanarról a sínai félszigeti mozaikról, korakeresztény mozaik feldolgozásról, ott van a név Dániel, ő az a próféta és társai, akiket Isten jelképezett, mint maradékot a jó fügékkel, és akiről az elkövetkezendő előadás szólani fog. Dániel könyve persze nem egy előadást érdemelne meg, de csak Budapesten tudtam vele foglalkozni 6 alkalom erejéig, és itt a mi székesfehérvári sorozatunkban mindössze 1 előadást szentelhetünk ennek a hatalmas prófétai könyvnek, tehát 2 hét múlva ez következik, Dániel könyve, és ezen belül is Dániel könyve 2. fejezete. A beszélgetésünket, ahogy tenni szoktuk, megtartjuk, akik azonban nem érnek rá, szeretettel veszek búcsút tőlük, viszontlátásra 2 hét múlva.